újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Mahler 9., Bruckner 5., Fidelio, Szeged és Szolnok. Ezek a mai műsor fontosabb témái. Bécsi tudósítás következik most, ezúttal Péteri Lóránt ül mellettem. Egy műről beszélgetünk, ez Mahlernek a 9. szimfóniája. Hát először gyorsan ez a 9., hogy is volt ez, hogy Mahler tervezett 9-et, aztán mégse az lett, na, neked átadom a szót.
Induljunk ki akkor innen, valóban a 8. szimfóniája után egy olyan mű következett Dalaföldről, Das Lied von der Erde, amit maga Mahler szimfóniának nevezett, ugyanakkor legalább ennyire tekinthetjük szimfonikus dalciklusnak is. Ha viszont szimfóniának nevezte, miért nem 9.-ként számozta meg, és egyáltalán nem adott neki számot? Ez a döntés valóban összefüggésben van azzal a fajta mítosszal, sőt talán babonával, ami Beethoven után a 9. szimfónia státuszát övezte, hogy hát az lesz az utolsó, aztán nem az utolsó lett, hiszen 1908-1909 nyarain főként Mahler megírja a már szám szerint 9. szimfóniáját, sőt, belefog a 10., de azt már nem tudja befejezni.
Tehát a babona mégiscsak győzött.
Mondjuk így, de ugyanakkor ezeknek a bécsi koncerteknek, hiszen itt két hangversenyről is fogok beszámolni, amelyek április 16-án, illetve 17-én hangoztak fel, azért van egy olyan izgalmas mozzanata is, hogy a két teremnek, amelyben elhangzottak ezek az előadások, különös a kapcsolata a Mahler művel. Egyáltalán nagyon izgalmas volt ugyanazt a produkciót, vagyis a bécsi filharmonikusok és Sir Simon Rattle értelmezését ilyen rövid időn belül két egyaránt kiváló, de nagyon különböző akusztikájú teremben meghallgatni. A dolog kicsit arra emlékeztetett engem, hogy van egy kedves barátom, aki egy hordótermelő üzemnek a mérnök igazgatója, és elmondta nekem, hogy vannak hordóversenyek a világban. Itt is kóstolásról szól a dolog, de nem különböző fajta borokat kóstolnak, hanem ugyanazt a prémium bort beletöltik különböző hordókba, s azokban érlelik, illetve tárolják, majd adott idő után jön a kóstolás, kiderül, hogy melyik hordónak az anyagával harmonizált legideálisabban az adott bor. Tehát itt is valami ilyesmiről van szó, s még többről, hiszen a Musikvereinnak a termével tulajdonképpen eléggé szorosan összefügg a szimfónia egésze. A szimfóniának az első tételében Mahler felidézi azt az ifjabb Johann Strauss keringőt, amelyet Strauss a Musikverein aranytermének, nagytermének megnyitójára írt. Ez egy nagyon jellegzetesen keserédes vagy bánatos édes nosztalgia pillanat Mahler zenéjében. Visszatekint az ifjúságára, az egész zenekultúrára, aminek ő a részese lehetett. Ugye a szimfónia 1909-ben születik, illetve hát akkor fejezi be Mahler, nem éri már meg az ős bemutatót, amelyet 1912-ben majd Bruno Walter vezényel természetesen a Musikvereinban. És ekkor 12-ben már építik a másik termet, a Wiener Konzerthaust, ami aztán 1913-ban nyílik meg, és néhány évvel később, de már lényegében az osztrák-magyar monarchia összeomlását követően játsszák el ott először Mahler 9. szimfóniáját.
Hallgatóink kedvéért tisztázzuk, hogy az újévi koncertek melyiben vannak?
A Musikvereinban, tehát ebben az 1870-ben megnyitott neoreneszánsz palotában. Sir Simon Rattle a mai Mahler értelmezésnek az egyik álló csillaga, sok kiváló zenekarral felvette, előadta a teljes Mahler életművet, és ennek megfelelően az ő együttműködése a bécsi filharmonikusokkal rendkívül izgalmas, rendkívül magas színvonalú eredményhez vezetett, nagyon kiérlelt értelmezés volt ez. Így is azért érdekes volt megfigyelni, hogy egymást követő napokon bizonyos árnyalatai az értelmezésnek átalakulnak. Van például egy jellegzetes Mahleri scherzo, szó, a második tételről van szó, amelyben Mahler elő is írja, főleg az első szakaszra, hogy már-már bugyután, tenyeres talpasan kell előadni azt a Lendler zenét, ami ott az elején megszólal. Ezt szinte túljátszották az első estén, és egy picikét lassabban is szólalt meg ez a zene, mint ahogy talán szerettük volna, de aztán a második estén ez a túlkarikírozás már megszűnt, és a tempó is, ha tetszik, a helyére került. Gyönyörű volt az első tétel, a nagy nosztalgikus tételnek, a három nagy tetőpontjának a felépítése, virtuóz volt a burlesknek, a harmadik tételnek a megszólaltatása, és ezeknek a nagy interpretációknak megvan az a jellegzetessége, hogy egy még oly sokszor hallott műben is felhívhatják a figyelmet olyan rejtett pontokra, amikre más előadásokban, vagy akár a partitúrát tanulmányozva nem figyeltünk fel. Van az utolsó tételben, amelyik egy végtelen adagio tétel. Egy pont, ahol egy nagyon sűrű vonós szövetben egyszer csak a szinte alig hallhatótól elkezd egy kürt hang felépülni a sforzátóig, tehát egy kifejezetten hangsúlyos pillanatig. Ez egy C hang, a csúcsponton C-re vált és visszahalkul. Hát ez egészen csodálatosan szólalt meg. Most ebben az előadásban az egyik olyan emlék, amit azt hiszem sokáig magammal viszek, és a másik meg tényleg ez a nagyon különleges összehasonlítása két akusztikának. A Musikverein, az 1870-es terem gyönyörű, bársonyos aranyszínnel vonta be ezt a szimfóniát. Nagyon szép, ha tetszik, klasszikus, kiegyenlített hangzásban hallhattuk. A Concerthaus, amelyik korábban közelebb van egyébként a mi zeneakadémiánknak a nagy terméhez, ugyanakkor egy egészen különlegesen érzékletes, nagyon transzparens, és ennek a szimfóniának a lenyűgöző, a már-már félelmetesen fenséges jellegét visszaadó akusztikával örvendeztetett meg. Nagyon-nagyon eltérő élmény, de mind a kettő nagyon intenzív és emlékezetes.
Az igazság, hogy én nem tudok dönteni a két terem közt, és úgyis a hallgatóink azt hiszem, hogy nem érzékelnék igazán az akusztikai különbséget. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy Simon Rattle-től ezúttal egy olyan felvételt idézünk, ahol a berlini filharmonikusokat vezényli, de melyik tétel legyen?
Legyen a második tétel, a scherzo. Thank you.
Mahler után Bruckner 5. szimfónia, ezúttal Budapesten. Csengeri Kristóffal beszélgetek erről a műről. Hát ez egy nagyon, hogy is mondjam, nem népszerű és nehéz mű és hosszú mű, viszont nagyon érdekes. Marek Janoszky vezényelt, ez is már sokat mond.
Hadd kezdjem rögtön valóban a karmesterrel. Marek Janoszky 1939-ben született, tehát most a 87. évében jár. Az én személyes kapcsolatom az ő művészetével 1983-ból datálódik, tehát akkor 54 éves volt. Akkor volt ugye a Wagner centenárium, Wagner halálának a 100. évfordulója, és ő készített az Eternánál annak idején egy szerintem nagyszerű ring felvételt a kor legcsodálatosabb énekeseivel, és én akkor ismertem meg az ő vezénylését, és akkor kezdtem el nagyon becsülni az ő művészetét.
Nekem is megvan ez a lemez, amit mondasz, és tényleg fantasztikus. Hát sajnos fekete lemezem van, úgyhogy most már nem tudom meghallgatni, mert bedöglött a lemez játszunk.
Tehát Janoszkyval való kapcsolatom innen datálódik, és én nekem az az érzésem, hogy a világ is úgy Isten igazából nagyjából akkor kezdte őt megismerni, tehát nem túl korán, és ez bele is illik a profiljába, és ide Budapestre pedig, ha jól emlékszem, egy 10 évvel később jött először, talán 93 lehet a pontos év, és a fesztiválzenekar hívta meg, és azóta is azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg nem tévedek abban, hogy úgy emlékszem, hogy szinte kizárólag a fesztivál, vagy talán kizárólag a fesztiválzenekar hívta vissza mindig. Egy olyan koncertjére is emlékszem, amikor az Orchestre de la Suisse Romande élén jött el a Műpába. Egy ideig ő volt valamikor a 2000-es évek elején a vezető karmesterük, és egyébként pedig túlnyomó részt a fesztiválzenekarnál vendégeskedett. És én nagyon-nagyon szeretem az ő vezénylését, tehát nem csak a Bruckner 5. miatt mentem el a koncertre, hanem ő miatta is kifejezetten, és gyorsan megpróbálom elmondani azt is, hogy miért, mert ez egyúttal egy kicsit jellemezheti is az ő egész karmesteri krédóját. Ő egy olyan muzsikus, aki nagyon visszafogottan és abszolút megalkuvást nem tűrően vezényel, tehát nagyon magas színvonal igény jellemzi, de semmit nem tesz azért, hogy a produkciója a közönség kegyeibe férközön, tehát semmiféle marketing vezényrésről vagy dirigensi látványpékségről nem beszélhetünk az ő esetében. A mozdulatkincs semmiféle módon nem a közönséggel kommunikál, hanem a zenekarral való együttműködés a lényeg. Ugyanakkor viszont hadd tegyem hozzá, hogy egyáltalán nem hanyag ez a mozdulatkincs, tehát hallatlanul pontosan, gondosan vezényel, és ez a vezénylés ez tényleg nem tartalmaz semmi látványosan érdekeset. Tehát úgy vezényel, mint egy hivatalnok, ha szabad így mondanom, vagy mint egy adóellenőr. Ugyanakkor, ha valakinek van füle a hallásra, akkor hallja, hogy csodálatos dolgok történnek. Tehát gazdagság a karakterekben, a kontrasztokban, a hangsúlyokban, a színekben, rendkívül kifejező vezénylés, érzelmekben és indulatokban bővelgető, tehát minden, ami a művekben benne van, az Janoszky vezénylésében is benne van, és talán ebbe kapaszkodnék bele, ebbe az utolsó mondatba, hogy tudnélik, azt gondolom, hogy egy bizonyos fajtája a nagyon-nagyon jó előadásoknak az, amikor az interpretáció fedi a művet. Ezt így szoktam magamban mondani, tehát nincs semmiféle eredetiség igény, nincs az az igény, hogy valaki újra értelmezzen egy kompozíciót, hanem hű akar lenni a partitúrához, és egy az egyben azt érzi az ember, hogy igen, amit most hallottam, ez valóban a mű. Na most ez Janoszky, és ezt abszolút felső fokon képviseli, és a fesztiválzenekarral pedig nagyon-nagyon jó az együttműködése. Lehet érezni azt a szeretetet, ami a karmester és a zenekar között van. Főleg azt lehet érezni, hogy a zenekar oda van a karmesterért. Tehát amikor végül megkapta a virágot a zenekar egyik tagjától, akkor gyakorlatilag úgy egy ilyen ölelgetés zajlott, amit én nagyon-nagyon jó szívvel néztem, mert nagyon megérdemelte. Hadd mondjak néhány dolgot az előadásról. Nagyszerűen felszínre segítette a műnek az összes ellentmondásosságát. Tehát például azt, hogy ugye ez egy szimfónia, egy világi mű, de ugyanakkor nagyon-nagyon transzcendens az atmoszféra. Tehát én magamban úgy tartom számon, hogy Bach, Schubert és Mahler mellett a zenetörténetnek talán a negyedik legtranszcendensebb zeneszerzője Bruckner. Tehát nála is az van, ami Mahlernél, hogy a világi műfajú művekben abszolút misztikus atmoszférákat élünk át. Ez a másik dolog, hogy nagyon sokszor éreztük Janoszky vezénylésében azt, hogy milyen szertartásszerű a zene. Ezt is nagyszerűen felszínre segítette. Azt is nagyon sokszor megéreztük, hogy milyen epikus. Hát ezt nem nehéz tudni, ha valaki egyszer hallgatott egy Bruckner szimfóniát, akkor nem fog ezen a mondaton csodálkozni, és és persze azt is megéreztük, hogy milyen drámai. Tehát a komplexitást, azt, hogy milyen egymásnak ellentmondó tulajdonságok érvényesülnek a műben, és mégis mindegyik megkapja a maga pillanatait, vagy éppen hosszabb szakaszait. Nagyon fontos volt az első tételben a széles hangzás horizont, a dús vonós tónus, az érces részfúvós kórusok nagyszerűen funkcionáltak, a feszes ritmika, nagyon sok picikátó van az első tételben, és ezek gyönyörű szonórusan szóltak, tehát élvezet volt hallgatni ezeket a pengetős vonós hangukat. Aztán hadd mondjuk például még egy másik dolgot, hogy nagyon jól rámutatott ez a vezénylés arra, hogy milyen sokszor építkezik Bruckner apró motivum töredékekből. Tehát, hogy sokszor érzi azt az ember, hogy már-már atematikus a bruckneri zene. És még valamit érez azt, hogy Bruckner is egy repetitív. Tehát, hogy én magamban úgy szoktam mondani, hogy Beethoven az ős repetitív. Valahol a 7. szimfónia környékén érezzük azt, hogy az a fajta tombolás, az a fajta extázis, amit ő apró motivum csiráknak az ismételgetéséből megvalósít, az a nem a rejhi permutatív repetíciónak az őse, hanem a Glass, a Philip Glass féle mágikus repetíció, nem akarlak bosszantani ezzel. Tudom, hogy mindjárt ideges leszel, hogy a Philip Glassról ilyen elismerően beszélek, és úgy folytattam volna, hogy Bruckner valahol félúton van a beethoveni ős repetitív magatartás, és a között a devalváló magatartás között, amit viszont Glassnál tapasztalunk.
Ez így van, de ugyanakkor Brucknernek hihetetlenül széles ívű dallamai vannak.
Igen, de ugyanakkor azt is rengetegszer tapasztalni, ezt elismerem, tehát tényleg vannak széles dallamok, de rengetegszer tapasztalja azt az ember, hogy ilyen kis semmikből épülnek föl nagy felületek. Jó, ez Beethovennél is előfordul néha, de hát azért én azt gondoltam, hogy ez a vezénylés segítette erre ráébredni. Gyorsan azért még a többi tételről, tehát a lassú tételben nagyon fontosnak éreztem a szenvedélyt, a mélységet, az átszellemültséget, a grandiozitást, a súlyt és a nagy erejű fokozásokat. A scherzo, ez azért nagyon fontos, mert valamiről még nem beszéltünk, és ezt itt nagyszerűen felszínre segítette a vezénylés, a hamisítatlan osztrák népiességet. Ami, hogyha ez megszólal Brucknernél, akkor általában kétféle fajtájában, vagy kedélyes, és akkor nagyon érezzük, hogy Schubert milyen erősen hatott Brucknerre, vagy pedig nyers. És ebben a tételben mind a kettő ott volt, és mind a kettő nagyszerűen érvényesült. És hát a finálé, ahol ez a nagyon plasztikus, nagyon világos formaértelmezésű vezénylés nagyon egyszerűen és természetes gesztussal ébresztette rá a zenehallgatót, hogy no hát, itt ez a bizonyos nicht diese töne dramaturgia érvényesül, ami Beethoven 9. szimfóniájában, tehát hogy megidézi a zeneszerző az előző tételek témavilágát, és egy szelíd gesztussal el is tolja magától. A csúcspontra kiátszott dramaturgia pompásan érvényesült ebben a tételben. A széles ív, ahogy te is mondtad, széles dallamok, diadalmasan kibontakozó indulatvilág, ez mind ott volt, és összefoglalóan azt mondhatjuk erről a produkcióról, hogy ez egy kivételes formátumú és magasrendűen komplex előadás volt.
Thank you.
Beethoven Fidelio. Ketten is ott voltunk a főpróbán, illetve Mesterházi Máté az előadást is megtekintette. Én csak a főpróbát, úgyhogy amit én mondok, azt úgy kell érteni, hogy természetesen a főpróbán előfordulhatott volna leállás, nem fordult elő egyébként. De hát mégis amit mondok, azt úgy kell érteni a korrektség jegyében, hogy az bizony a főpróba. De hát inkább Mesterházi Máténak adom át a szót. Nagyon érdekes volt a főpróba is, mert egy nagyon sajátos koncepció hallgattuk a Fidéliót. Hogy mondjam, nem volt nagyon formabontó, szóval szerintem annak idején láttuk, hallottuk ezt a Fidéliót a Budapesti Operában, sokkal formabontóbb rendezésben is. De azért voltak bizonyos érdekességek. Egyet hadd lőjek le, ha szabad ezt mondanom, hogy Marcellina volt a szinte főszereplője ennek az előadásnak, mert ő volt, aki végül is lelőtte Pizzárót, mert önmagában ez is érdekes, és megvolt ennek a koncepciónak az előkészítése is, mert már az elején ott volt Marcellina egy ilyen madárkalitkában, ott voltak madarak, és aztán valamelyik madarat ki is engedték. Ezzel volt például egyfajta jelképe ennek, hogy foglyok, stb. És végig a Marcellina szerep ki volt dolgozva úgy, hogy ennek a végkifejletnek volt valami szükségszerűsége, de hát hadd ne én beszéljek, hanem már is megcáfolhatsz.
Megcáfolak. Látszólag volt csak hagyományosabb rendezés, ez egy eléggé rendhagyó rendezés volt, ugye a Covent Garden operaház produkcióját vette át, Tobias Kratzer rendezését az operaház. Nem volt rossz ötlet ezt átvenni. Rossz ötlet a 2009-es Kovalik féle rendezést levenni a műsorról, az rossz ötlet volt. Hogyha most a két rendezést összevetem, akkor tulajdonképpen egy pontot emelnék ki. Leonora áriája, ahol Leonora a szivárványt említi, amely a felhők fölött számára világít. A remény jelképeként, ugye Kovalik rendezésénél ez a szivárvány ez többszörösen megjelenik. Szivárvány az egy bibliai jelkép, többszörös bibliai jelkép, az ember és Isten szövetségének jelképe, Isten kegyességének a jelképe. Ez a szivárványhoz való fohászát Leonorának a mostani rendezés a francia trikolorhoz való fohásznak mutatja meg, tehát egy sokkal konkrétabb rendezést láttunk, a francia forradalom terror időszakára helyezi a rendező az előadást, teljes joggal, hiszen tudjuk, hogy az az eredeti valós történet, amit Bouilly megírt Pierre Gaveau számára, az valóban akkor történt, áruhába szabadította ki a férjét, egy grófot, a felesége, és az a gróf a vendéi ellenforradalmi felkelésnek volt a vezetője. Tehát a gonosz, aki ezt a grófot fogva tartotta és abuzálta, ez a gonosz, ez a Pizzáró, mondjuk így, ez a forradalom embere volt.
Ezt áttették Sevillába, amikor az opera elkészült.
Na most Marcelline, akire te említesz, a rendezés másik érdekessége, hogy a Marcellinét valóban főszereplővé teszi, hiszen Marcelline egy ponton rájön, hogy Fidelio valójában egy nő, és nem árulja előt, mert rájön, hogy itten valami nemesebb küldetés hajt végre Fidelio, és ő maga is tulajdonképpen ennek az ellenrázadásnak válik a főszereplőjévé a második részben, az opera második részében. Ugye ott van egy kifejezetten forradalmi zene, amit Beethoven ír, ez a bizonyos crescendo, ez alatt bejönnek a forradalom katonái, és a kórust tulajdonképpen Marcellina lázítja fel, hogy ellenálljanak nekik. Ugye nagyon érdekes, hogy a második részben végig jelen van a kórus, már mint a társadalomnak egyfajta megtestesítője, és figyeli Florestant, tulajdonképpen részt vesz Florestant szenvedésében, de valójában passzív marad, és Marcellina kell ahhoz, hogy itt megoldódjék a helyzet, és Pizzárót le lehessen szerelni.
ott ülnek körbe, mint egy ilyen görög kar tulajdonképpen, és ott látjuk előttük ugye a Florestánnak a szenvedését.
Miközben az első részben viszont nagyon aprólékos, realista rendezést látunk, látjuk, ahogy a börtönön kívülről betörnek, ugye ez már a nyitány is meg van rendezve, betörnek az éhező nép, mert legalább ugye a börtön raboknak valamiféle kenyéradagok ott vannak, és megpróbálják azt megcsócsálni, a katonák aztán kikergetik őket. Nagyon ki van dolgozva az is, hogy a Marceline Jacquino párost hogyan frocliza, hogyan gúnyolja a börtön legénysége. Tulajdonképpen ebből a nagyon realista rendezésből jutunk a második részben egy elvontabb, egy filozófikusabb előadásba, ami a másik nagy truvája ennek az előadásnak, hogy vendégszövegeket helyezett el. A rendező éppen a koncepciója alátámasztására, méghozzá Georg Büchner Danton halála című drámájából tulajdonképpen a radikális és a még radikálisabb csoportulások közötti harcot idézve meg, tehát itt Danton mérsékeltebb álláspontját Rocco képviseli, a megalkuvó börtönőr, és Robespierre a sokkal radikálisabb, sokkal kegyetlenebb álláspontot pedig Pizarro.
Hát az összes szereplőt nem tudjuk felsorolni, de neked például, és most nem a főpróbáról beszélek, hanem az előadásról, ki tetszett a legjobban?
Hát én azt mondanám, hogy a legjobban nekem a zenekar tetszett, Halász Péter vezényése. Na most itt tudni kell, hogy az, hogy mi hat ránk intenzívebben, az egy akusztikai kérdés is. Az operaházat a legutóbbi átalakítás óta tulajdonképpen a zenekari árok uralja. Ebben a versengésben a színpad és a zenekari árok között úgy tűnik, hogy a zenekari árok győzött, és hát ezúttal ebben az előadásban ezt én nagyon tudtam értékelni, mert Halász Péter kiváló állapotba hozta a zenekart, és egészen rendkívüli, fafúvos teljesítményeket hallhattunk, nagyon kitisztított és nagyon szép zenekari játékot, és hát Halász Péter pedig egy olyan lelkesültséggel vezényelte a darabot, ami egy Fidelióhoz passzol és nagyon is illik. Azt kell mondjam, hogy ezt a karmestert nagyon szívesen hallanám sokkal több budapesti produkcióban is. Ehhez képest, amit a színpadról hallunk, az akusztikailag is egy fedettebb, egy kevésbé intenzív élmény, és meg kell mondjam, hogy elég kevés kiemelkedő teljesítményt hallottam, és hogyha lehetek annyira szubjektív, akkor én tulajdonképpen két pontját emelném ki az előadásnak. Az egyik ugye a rabok kórusának a középrésze, ahol megszólal a két rab szólóban, ezt a nagyon megható pillanatát a darabnak az Operaház két régi nagy sztárjára osztotta ki. Gulyás Dénes énekli az első rabot, és Kovács Kolos a második rabot, és én ezt egy nagyon szép ötletnek tartottam. Ez az egyik, a másik pedig a premier szereposztásnak a Florestánja, aki egy afroamerikai énekes, úgy hívják, hogy James McCorkle, rendkívül intelligens énekes, aki minden erőlködésével és nélkül énekelte el ezt a dögnehéz áriát, és hihetetlenül intenzív színpadi jelenléte is van ennek az énekesnek. Kicsit naív a játéka, de magával ragadó, és ami az érdekes, hogy nem csak azt láttuk, ahogy a kórus, ez a görög kórus, ahogy te mondtad, reagál az ő szenvedésére, hanem ahogy ő vissza reagál a kórus reakcióira, és azt kell mondjam, hogy ez mindenképpen egy csúcspontja volt az előadásnak.
Leonora áriájáról kaptunk felvételt, Sinéad Campbell Wallace énekel.
Yeah.
Huberman völgye, ez volt a címe egy koncertnek, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjéről van szó, és Fehérvári Zoltán volt a közreműködő. Huberman völgye, érdekes dolog ez, nekem az egyik kedvenc kérdésem vizsgán, hogyha éppen Lisztet tanítottam, hogy hol van az Huberman völgye, mire azt szokták mondani, hogy Svájcban, mert ugye a svájci kötetben van ez a darab, és akkor mindig azt mondom annak a növendéknek, aki ezt meri mondani, hogy olyan nincs, mert ez egy irodalmi mű, az Huberman az egy irodalmi hős, és annak a hát képzeletbeli völgyéről van szó. Na de mennyire volt képzeletbeli ez az Huberman völgy, milyen volt a Szegedi Szimfonikus Zenekar? Az, hogy Fehérvári Zoltán milyen volt, azt nem kérdezem, mert úgy is tudom, hogy fantasztikus lehetett, mert ő mindig ilyen. Mátsai János ül mellettem.
Hát nagyon jó kérdés. Ez az Huberman völgy nekem az egyik kedvenc Liszt darabom, sőt egyáltalán az egész zeneirodalomban az egyik szerintem legszebb darab. Hihetetlen mélységek, érzelmek, transzcendencia jellemzi, és nem akárhogy hangzott el, ugye ez egy zongoramű, hanem Kocsis Zoltán átiratában zenekaron.
És ez is volt ott a Szegedi Szimfonikus Zenekar?
Hát többek között, azért még volt dolguk, mert a Bölcsőtől a sírig szimfonikus költeményt is előadták, ezzel kezdődött a koncert. Na aztán egy másik átirat, Beethoven F-dur vonós négyesének, az Opus 135-ösnek a Lento Assai tétele. Ez Beethoven tulajdonképpen utolsó befejezett alkotása. Hát ha transzcendenciát említettem, akkor ez aztán végképp erről szól. És aztán a második részben jelent meg Fehérvári Zoltán Brahms B-dur zongora versenyével és egy ráadással, amiről majd külön szólok egy pár szót. Ha ezt a műsort most végignézzük, tehát Liszt, Beethoven és még egy Liszt, ebből kettő átiratban, ez egy nagyon izgalmas műsor. És nagyon merész műsor. Még olyan véleményt is hallottam, hogy kicsit intellektuális műsor, tehát hogy ennél hatásvadászabb dologgal kellene előállni, de én azt hiszem, hogy ez nincs így. Intellektuális persze, de hát ezeknél intenzívebben érzelmes darabot, és olyan darabokat, ahol tényleg nem az agyalás áll a középpontban, azt nehéz elképzelni. És mindkét átirat nagyon tetszett nekem azzal együtt, hogy ezek pokolian nehéz feladatok. Minden átirat az, de ezek aztán különösen.
Azt még nem mondtad, hogy Dubosi Gergely volt, aki a vonós négyest átírta.
Így van, tehát az Huberman Kocsis, a vonós négyes Dubocki. Szerintem remekül játszották. Itt szeretnék azért a zenekarról mondani valamit, én nagyon-nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt hallottam őket, és most már évek óta Dubocki Gergely vette kezébe ezt az együttest, ő a vezetőjük, és évek óta szeretném őket meghallgatni, csak sose jutok hozzá, de most megtették azt a szívességet, hogy megkönnyítették a dolgunkat, és eljöttek Pestre a Zeneakadémiára. Hát szuper ez az együttes, azt kell mondjam. Olyan homogén hangzása van a vonósoknak, rögtön, ahogy indul a Bölcsőtől a sírig. Az egy nagyon nehéz rész, mert együtt kell lenni, uniszónok vannak. Az mindig a legnehezebb a zenekarban. Ezek a kitűnő zenészek tökéletesen együtt indítottak. A minden hurrezgés fölfele ment, ahol fölfele. Szóval homogén volt az egész. De végig egyébként az egész koncerten ezt lehetett megfigyelni. Egy kiegyensúlyozott, tiszta, tömör, de ugyanakkor áttetsző hangzás. Jó nagy zenekar volt, a Zeneakadémián alig fértek el, mégsem torzult be az egész. A Zeneakadémia hajlamos erre, hogy ha nagyon nagy létszámú az együttes, és nem elég óvatosan játszanak, vagy nem elég transzparensen, akkor ott aztán minden zajongás előfordul. De nem, hanem a fúvós szólamok is, egy kitűnő fúvolás, és a vonós szólamok, hát egyszerűen öröm volt őket hallgatni, fürdeni lehetett ebben a hangzásban. Inkább a Beethoven vonós négyesről beszélnék, van az a talán elhíresült, vagy nagyon híressé vált Hanvas Béla írás, ahol ezt a néhány utolsó vonós négyes, az öt utolsó vonós négyesét Beethovennek az emberi létezés legintenzívebb helyének nevezi. Hát azért ez nem akármilyen hely lehet, és ez megmaradt bennem, és azt hiszem, hogy igaza van. Szóval ennél sűrűbb létezési szakaszokat, pillanatokat nehéz elképzelni az ember életében, a kultúra történetében.
Igen, akkor éppen a 136-as F-dur az egyik leghumorosabb Beethoven vonós négyes.
Hát, és ugye halálos betegen írta, azért ezzel ő is tisztában volt, alig tudott már dolgozni, de a Tranquillo, tehát a nyugodtan és az énekelve feliratok, ezek tökéletesen működtek, és ebben a kicsit nagyobb súlyú átiratban is abszolút érvényesültek. Más egy vonós négyes, tehát aki azt várja, az nyilván meg lesz lepve, mert sokkal rugalmasabb egy vonós négyes, de az ünnepélyessége, a nyugalma és a földön túlisága az így nagyon szépen érvényesül. Na most ez a bizonyos Obermann. Beszéltem zenészekkel, vagy hát ugye beszélget óhatatlanul az ember a szünetben. Van, aki azt mondja, hogy ez az átirat így sok vagy nehéz. Kocsis átiratait nem mindig szokták szeretni, mert nagyon színesek, gazdagok, néha túlterheltek, azt mondják róla. Hát nem tudom, ez ízés kérdése. De ez is működik. Olyan jó érzékkel és tulajdonképpen ízléssel vannak eltalálva a hangszerelési ötletek vagy effektusok, hogy mikor van rézfúvós, mikor van vonós, mikor vannak fafúvósok, hogy teljesen hihetőnek tűnik. Az egésznek ez a finom, furcsa ívelése, ez egy nagyon monotematikus darab, mindig ez a gyönyörű lefelé ívelő dallam árad végig ebben a völgyben, ha egyáltalán itt völgyről van szó, mint a köd, amikor leszáll egy alkonyatban, egy ilyen völgyben, vagy a hajnalban. Nagyon érdekes megfigyelni Dubocki Gergely vezénylésén, és ennek nem tudom pontosan mi volt az oka, hogy nagyon mérsékelt tempókat vett. Az egész koncerten végig egyébként, hogy talán annyira odafigyelt, hogy minden tökéletesen együtt legyen, hogy nem mert nagyobb lendületet adni ezeknek a daraboknak, de a szóló változatokban, vonós négyesben mindig gyorsabbat szoktam meg. Tulajdonképpen még a Brahms zongora versenyre is vonatkozott ez. Hát lehet, hogy igaza volt, mert tényleg fantasztikus volt a hangzás, de lehet, hogy emiatt egyesek úgy érezhették, hogy megszakadnak az ívek. Nekem rendben volt tulajdonképpen. Az ő vezénylése nagyon exakt, nagyon pontos, nagyon tiszta, rá sem jellemző a színészkedés, vagy az a nagyon látványos mozdulatvilág. Ennek meg is van a pozitív kisugárzása, vagy hatása, mert tényleg nagyon odafigyelnek a zenészek, valami lényeglátás jellemzi a vezénylését, de hát ne várjunk tőle egy bernsteini mozdulatrendszert, de hát lehet, hogy azt nem is kell. Szóval bátor volt ez a műsorválasztás, egyáltalán nem hatásvadász, mélyen érzelmes és technikai értelemben abszolút tökéletesen kivitelezett.
Fehérvár Zoltán.
Na most hát ugye nehéz mit mondani, mert hát az talán nem ismeretlen, hogy én mennyire nagy rajongója vagyok fehérvári játékának, és a tavalyi Bach koncertek óta ezzel nem vagyok egyedül, de valószínűleg már korábban se voltam. Hadd mondjam ki büntető jogi felelősségem tudatában, hogy ő ma a világ egyik legnagyobb zongoraművésze. Én nem hiszem, hogy ezzel lehetne vitatkozni. Ez az egyik, ez azt jelenti, én nem tudom, nem jártam még a Himalája tetején, nem is nagyon ambícióm fölmászni, de ott hányan férnek el? Olyan nagyon sokan nem. Hát biztos egy-két ember össze tud azért zsúfolódni. Na hát ez az a hely, ahol ő tartózkodik pillanatnyilag. De ez nem azt jelenti, hogy légszegény vagy légüres a tér, hanem a világ teteje. És ezt meg kell tudnia mindazoknak, akik nem tudják. Ugye a B-dur zongora versenyt játszotta, ez a második Brahms zongora verseny. Hogy lehet úgy virtuóznak lenni, hogy tökéletesen a létező legvirtuózabb előadásmód az oktávozások, a nehéz technikai részek, a trillák, ugye ott fontos trillák vannak ebbe a darabban, azoknak sisteregni kell. Ezek nem magamutogatók, hanem magától értetődők, tehát úgy játsza el, mint más a mennyből az angyat karácsonykor a zongorán. És aztán kijött, és hát némi kérlelésre leült egy ráadást játszani, ami nem volt más, mint Schumann Kreisleriana című ciklusából egy darab, a negyedik, egy lassú, egy gyönyörű dallam, az egész terem elnémult, csönd volt, pedig addig köhögtek, és akkor azt mondtam, hogy na, tényleg ennél nincs följebb.
Ezúttal az Obermann völgyét fogjuk meghallgatni egy régebbi felvételről, Kocsis Zoltán átiratában és Kocsis Zoltán vezényletével.
Thank you.
Szeged után Szolnok, de a szolnokiak is itt voltak Budapesten, ezúttal a Vigadóban. Hózsa Zsófia hallgatta meg ezt a hangversenyt.
Új világ, ez volt a koncert címe, és hát ez alapján már jó eséllyel lehet tippelni a koncertműsor egy jelentős hányadára, ami természetesen Dvorzsák 9. szimfóniája volt a második részben. Hát ennek azért örülünk, mert bármilyen sokat is halljuk, azért ez gyönyörű zene, és újra megdöbben az ember, hogy micsoda hatással tud lenni. Az első rész műsorának meg azért örülhettünk, mert kicsit nagyobb izgalmakat tartogatott. Nyitányként Hacsatúrján Spartacus balettjének az adagiója hangzott el, majd utána Rachmaninov legritkábban játszott zongora versenye, vagyis az első, a fiszmol zongora verseny. Ennek szólóját Magyar Valentin játszotta, az egész koncertet pedig Kanai Toshifumi vezényelte. Ő felbukkan rendszeresen a magyar zenei életben, de azért nem mondhatjuk, hogy főszereplő lenne, úgyhogy talán érdemes egy mondatban bemutatni. Ő egy fiatal, de már nem pályája elején lévő japán karmester, akit az operett szeretete hozott Magyarországra, először a Zeneakadémiára, és azóta a külföldi szereplései mellett elsősorban a szolnokiakat vezényli, operetteket is természetesen, és koncertekre is gyakran kap meghívást. És akkor vele mindjárt rá is kötnék a két zenekari műre, tehát a Hacsatúrjára és a Dvorzsákra, amely produkciókból nyilvánvalóvá vált, hogy Toshifumit egy nagyfokú precizitás és tudatosság jellemez. A vezénylése világos és áttekinthető volt, és minden gesztusából az derült ki, hogy határozott elképzeléssel érkezett, és ezt következetesen át is tudja adni, meg is tudja valósítani a zenekarral. Példás volt a kommunikáció közte és a zenekar között, ez nyilvánvaló, hogy nagyon kedvelik őt, és ugyanitt a másik oldalt, a zenekart is megilleti a dicséret, ugyanis a Szolnoki Szimfonikus Zenekar minden tagja végig egészen fegyelmezetten és koncentráltan reagált minden karmesteri jelzésre. Tehát stabil és kidolgozott produkciókat hoztak a közönségnek a Pesti Vigadóba, aminek köszönhetően ennek a nagyon sűrű és nagyon összetett, nagy romantikus repertoárnak, mert hát a orosz művek is hiába 20. századiak, de mégis romantikusak, tehát ennek a repertoárnak a sokféle kihívásán gördülékenyen úrrá tudtak lenni.
Én csak egyet nem értek, az új világ Rachmaninovra is illik, mert ugye ő is életének nagy részét az Egyesült Államokba töltötte, és Dvorzsák, hát elmondtad, hogy miért. Hacsatúrján, az éppen miért, azt nem tudom.
Hacsatúrján valahol a kettő között alkotott egy ilyen arany középutat, vagy összekötőt. Ugye Hacsatúrjánnak ez a zené gyakorlatilag hollywoodi zene, és hát ilyen módon a Dvorzsák szimfóniához azért csatlakozik egyértelműen, de mégsem annyira amerikai, tehát ott van benne az orosz, ott van benne az örmény gyökér, és így pedig Rachmaninovhoz kapcsolódik. Én nem éreztem kiugrónak, egy szép kompakt koncertprogram volt ez így. Visszatérve Toshifumira, habár határozott volt a karmesteri elképzelés, az egyéni hang az mégis visszafogottnak hatott számomra. Mintha a karmester inkább a biztos megoldásokat részesítette volna előnyben az önkifejezéssel és pláne a kockázatvállalással szemben. Nos, ez nem feltétlenül baj, főleg egy olyan agyon játszott darab esetén, mint az Új Világ Szimfónia. Van, aki minden egyes előadástól valami újat vár, de hát lássuk be, hogy a 100. interpretációnál ez már nem könnyű feladat, és a hallgatónak sem feltétlenül könnyű feladat terhessé tud válni, amikor mindig valami nagyotmondási szándék erőlködik a hangok között, amikor egyszerűen csak egy jó új világot, vagy jó eroikát, vagy hasonló gyakran játszott művet szeretnénk hallani. Tehát aki ezt az oldalt erősíti, annak kedvezett ez a koncert. De azért mindenképpen hozzá kell tennem, hogy ezzel egy nagy átlagot vontam, egy összbenyomást ezzel a megállapítással, mert közben igenis voltak olyan pillanatok azért a koncerten, ahol bátor lépésekre szánta el magát a karmester. Ez sokszor tetszett. Tetszett például a Hacsatúrjánban, ahol egy jó ideig azt éreztem, hogy azért ennél jóval több szenvedélyt is elbírná ez a darab, de aztán végül is egy ponton megszületett ez a dolog, de voltak olyan részek is, ahol meg negatívan sült el, mint például a Dvorzsák zárótételében, ahol olyan vad tempót kezdett el diktálni a zenekarnak, amit sajnos nem tudtak megugrani. Tehát végül is egy egyensúly alakult ki úgy összességében a koncerten. Ami viszont kétségkívül testhez álló és magas szinten teljesített kihívás volt a karmester számára, az a Rachmaninov zongora verseny volt. De hát ennek a darabnak a kapcsán elsősorban nem róla beszélnék, hanem Magyar Valentinról beszélnék és zengenék. A legfontosabb dolog, ami az ő előadása kapcsán megfogalmazódott bennem, az a stabilitás és az érettség, ez a két szorosan összefüggő erény. Hogyha mint egy rendes próbajátékon paraván mögül játszottak volna, akkor én egy sokat élt és tapasztalt művészt sejtettem volna ez az interpretáció mögött. És kellett is ez az intellektuális alap ennek a darabnak, hiszen Rachmaninov egy nagyon korai darabjáról van szó, ugye ez az Opus 1. És ahogy a házigazda Eckhardt Gábor is elmondta, Rachmaninov jóval később 50 éves kora körül visszatekintve erre a darabra szörnyülködött, hogy hát mennyi fölösleges dolgot komponált bele. Tehát azt hiszem, hogy túl a hihetetlen virtuózitáson, a drámai és ezzel együtt fizikai erőn, a dallamformálási képességen a sikeres előadás kulcsa, ez a zongora verseny esetén az, hogy a szólista és persze a karmester is mennyire tudja egységbe szervezni ezt a nagyon széttartó, szerteágazó anyagot és ezt a sokszínűséget és virtuózitást egy koherens egészé formálni. Nos, Magyar Valentin valódi narratívát tudott adni ennek a darabnak, és ráadásul mindezt minden pátosz és erőlködés nélkül. Mindemellett pedig alázattal, ami elsősorban abban nyilvánult meg, hogy teljesen partneri rangban működött együtt a zenekarral, a karmesterrel, és ez fordítva is teljesült, úgyhogy szakmai szempontból, hallgatói szempontból egy fantasztikus előadást hallottunk, de emberi szempontból is egy szép élmény volt ez a Rachmaninov zongora verseny.
A zongora versenyt idézzük, hát sajnos egy régi felvételrel kell beírnünk, Vladimir Ashkenazy zongorázik. Thank you. Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Tíz éve hunyt el Massányi Viktor operaénekes. Az ukrajnai születésű bariton már ösztöndíjasként Papagénót énekelt. Emellett olyan operákban csillogtathatta meg hangját, mint a Macbeth, a Rigoletto és a Simon Boccanegra, hogy csak pár címszerepet említsünk. Massányi Viktorra emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
Szőke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést.